És ahogy ígértük, itt van velünk a vonalban Jancsa Pék Judita, a Leitner vezető tanácsadója, partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na hát, rengeteg hallgatói üzenetet, kérdést kaptunk a Katával kapcsolatosan, ezeket összegyűjtöttük, és elküldtük neked, úgyhogy itt az idő végre, hogy megválaszoljuk, de előtte azért kijöttek azért még apróbb részletek, amelyekre érdemes visszatérni, ugye, meg hogy van kalkulátor is.
Így van. A tegnapi napon feltöltötték a NAV oldalára a kalkulátor. Ha megengeditek, én ezt egy pár szóval bemutatnám.
Igen, ez fontos.
Tehát gyakorlatilag, ha az ember fölmegy a NAV oldalára, nav.gov.hu-ra, akkor az első fő oldalon, bal kéz felől van egy olyan kis ikon, hogy új kata, és azon arra, ha rákattintunk, akkor kijön egy kalkulátor, meg egy információ a kalkulátorhoz. Tehát gyakorlatilag le lehet egy Excel file formátumú kalkulációs sémát tölteni, ami két munkalapból áll, az egyik az általányadózást számolja, a másik pedig a vállalkozások általános szabályai szerinti adózást. Úgy működik maga a kalkulátor, hogy van egy pár mező, amiben feleletválasztással, illetve beírással lehet módosítani. Ez nagyon kevés adatot igényel, és akkor a többi, hogy mondjam, mezője az oldalnak, ez le van védve, és mögöttesen kalkulál, de nem tudunk abba ugye belenyúlni. Az általányadózás választásánál meg lehet adni, hogy milyen státuszban működne a vállalkozás, főállású vállalkozó, vagy valaki munkaviszony, 36 órás munkaviszony, vagy tanulmányok mellett, illetve a harmadik lehetőség, hogy nyugdíjasként választja az általányadózást. Ugye minden háromnál külön szabályok érvényesek, tehát emiatt fontos, hogy melyik típust választjuk. Ugyancsak a következő választási lehetőség, hogy szakképzettséget, igénylő tevékenységet végzünk-e vagy sem, ez azért lesz fontos, mert ugye van normál minimálbér, meg garantált bérminimum, magasabb végzettséget, illetve szakképzettséget igénylőknél, és a társadalombiztosítási terheket, hogyha valaki extra szakképzettséget igénylő tevékenységet végez, akkor azt magasabb adóalapra kell meghatározni. A harmadik ilyen lehetőség, amit be lehet adni, az az éves bevétel, illetve az általányköltség. Az általányköltségről még annyit érdemes mondani, hogy mindenhol a 40%-os általányköltséget lehet hallani. Ez valóban a legtöbb tevékenységi körre alkalmazható tétel, viszont létezik a személyjövedelemadó rendszerében 80, illetve 90%-os költséghányad is. A kalkulátor annyiban egy kedvező segítséget ad ehhez, hogy ha legörgetünk, akkor csillaggal megtalálhatók azok a tevékenységek, amelyek ez alá a költséghányad alá tartozhatnak. Tehát például a 80%-os alá mezőgazdaság, halászat, feldolgozóipar, építőipar, taxisok, fényképészet, tisztító szolgálat, fodrászat, tehát hogy azért itt vannak olyan, hogy mondjam, tevékenységi körök, amik bele fognak tudni tartozni, és kedvezőbb helyzetbe kerülnek. A 90%-os költséghányat pedig a kiskereskedelmi tevékenységre választható. Ugye ez mit fog meghatározni, hogy a bevételnek ez a része gyakorlatilag ugye nem adóköteles, hiszen költségként figyelembe vehető. Tehát ezekkel a bemeneti adatokkal fog működni maga a kalkulátor, és ezt követően kiszámolja az adóterheket. Abban kevésbé áttekinthető, hogy hogyan jönnek össze az adóterhek, mert mindegyiknél az összes személyjövedelemadót, az összes TB járulékot, az összes szociális hozzájárulási adót mondja meg. Azt nem mondja meg például, hogy vállalkozói kivét, stb. Hogyan alakul, bár az a másik táblában lesz. Az adó alapokat viszont szépen külön szedik, tehát azt nyomon lehet követni. A másik oldalon ennél egy icipicit több adatot kell megadni, hiszen ott ugye nem tételes költség, tehát nem ez az általány költség általány működik, tehát itt meg kell adni, hogy mennyi a szokásos költség hányad, amit gyakorlatilag számlával tud igazolni valaki, illetve azt is meg kell adni, hogy elábi vagy anyagköltség a vállalkozói teljesítmények milyen arányban vannak a bevételekhez képest. És itt meg kell határoznia a vállalkozásnak magának, hogy mennyi lesz a vállalkozói kivét, tehát mennyi lesz az az összeg, amit havonta mint egy munkabér kvázi kivesz a vállalkozásból. Ugye az e fölötti rész lesz, amelyik a nyereséget, illetve az osztalék alapot fogja képezni, és ez alapján számol a kalkulátor. Teljes évre számol, tehát nincsenek havi részletezések, viszont én azt gondolom, hogy érdemes ezzel kezdeni, amikor a konkrét számadatokra kíváncsi valaki, mert azért egy jól áttekinthető kalkulátort készítette.
Uh-huh, tehát már akkor a könyvelőz úgy mehetünk el, hogy ő is számolja át, de már van egy fejünkben valami, hogy akkor melyik megoldás lehet a legjobb számunkra a váltásnál.
Így van, pontosan. Még esetleg annyit mondanék, hogy a mi blog oldalunkon adózásról érthetően most már fönt van egy olyan tartalom, ami bemutatja azokat az alternatívákat, amik főképpen szóba jöhetnek, tehát bemutatja például az általányadózást, az ECHU-t és a KIVÁT is, és az összes NAV-os információs füzetet is belinkeltük, tehát van egy rövid összefoglaló, és hozzá az információs füzetek. Én azt gondolom, hogy ha a könyvelőhöz megy valaki, ezeket az információs füzeteket előtte érdemes elolvasni.
Uh-huh. Oké. Okay. Na akkor jöhetnek a kérdések, ugye?
Így van, jöhetnek a kérdések.
Judit, akkor az lenne a kérdésem, mert most kicsit elszaladt az idő, hogy akkor most, mert hogy fél van, leadnánk a híreket, és akkor utána egyből ezzel folytatnánk, és akkor nem kell megszakítsuk majd, akkor visszahívunk, ha így neked megfelelő.
Rendben, tökéletes, várom a hívást.
Oké, köszönjük szépen. Akkor mindjárt hívunk ismét. Jancsa Pék Judittal beszélgetünk, tehát a Leitner-Leitner vezető tanácsadójával, partnerével, azonnal a feles hírek után akkor a hallgatói kérdésekre térünk vissza a Kata átalakításával, váltással, lehetőségekkel kapcsolatosan. És itt vagyunk ismét a Millás reggelivel, a vonalban megint, illetve továbbra is Jancsa Pék Judit, a Leitner vezető tanácsadója, partnere, és akkor a Katával kapcsolatos múlt héten érkezett rengeteg hallgatói kérdésre reagálunk. Mi volt, amit a leginkább kérdeztek az egyéni élethelyzeten túl a hallgatók?
A helyzet az, hogy rengeteg típusú kérdés érkezett. Tehát szó volt a társasházakról, adószámos magánszemélyekről, egészségpénztárakról, a mellékállásúakról, a nyugdíjasokról, katás számlázási szabályokról, hogyha mondjuk így katás számlázási szabályokról, azon belül is rengeteg típusú kérdés érkezett, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, mert
szaladjuk végig rajtuk, igen.
Uh-huh. Jó, tehát a társasházakat érintően több kérdés is érkezett. Hát az egyik nagy kérdés, hogy vajon úgymond magánszemélynek minősülnek-e a Kata vonatkozásában. De rossz hírem van, mert a helyzet, hogy a társasházaknak a státusza, azt mondanám, hogy egy korlátozott jogképességük van. Vállalkozási tevékenységet is végezhetnek, amikor jogi személyé válhatnak. Tehát van egy, hogy mondjam, a részletekbe bele kell tekinteni ahhoz, hogy megállapíthassuk egyáltalán a státuszát, és még abban az esetben is, hogyha semmilyen vállalkozási tevékenység nincs, akkor sem fogunk a jogszabály betűjének megfelelni, mert az azt igényelni, hogy magánszeméllyel álljunk szembe. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz megfelelő a társasházaknak való beszámlázás a Kata, az új Kata keretein belül. Egy picike, hogy mondjam, reménysugarat azért érzek, hogyha jogértelmezéssel ezt a későbbiekben rendbe teszik, NAV állásfoglalásra, vagy pedig a minisztérium maga. Én most azt mondanám, hogy nem fognak az új kata keretébe beférni azok, akik társasházaknak számláznak be. A következő kategória adószámos magánszemélyeket kérdezték, hogy ők katázhatnak-e. Csak abban az esetben tudnak ők az új katába beférni, hogyha egyéni vállalkozóként, főállású egyéni vállalkozóként működnek, és úgy használják az új kata rendelkezéseit, akkor beleférhetnek.
Ez egyértelmű akkor.
A következő probléma az egészségpénztári költések voltak. Ugye itt az történik, hogy a munkabérükből a magánszemélyek, vagy egyéb tehát megtakarítások alapján, akár a cég, akár ők maguk egy egészségpénztári számlára utalják a jövedelmüket, és utána ezt költik el szervezet keretek között. A helyzet az, hogy a jogszabály itt sem egyértelmű, viszont az adóhatóság egyik képviselőjével egyeztettem, és ő azt mondta, hogy valószínűleg bele fog majd férni, de ismét csak pontosítást igényel a jogszabály, hiszen ez az egészségpénztár nem önmagának vásárol, hanem továbbra is a magánszemély vásárol az egészségpénztári saját számlájáról, tehát van esély rá, hogy a végén bele fog ez férni.
Na, akkor ez legalább egy jó hír. Aha.
Aztán volt kérdés a külföldi magánszemélyekkel kapcsolatban.
Ez a dísznövényeket értékesítek online platformon külföldi magánszemélyeknek, ugye volt egy ilyen például.
Így van. Hogy vajon-e, ha külföldi magánszemély lesz a vevője, akkor az belefér-e az új kata rendelkezéseibe? Igen, belefér. Ez így egy értelmű válasz.
Szuper. Aha.
A következő kettőt vonnék össze, a mellékállásos katásokat érintően. Az egyik csak azt kérdezi, hogy ha mellékállásban volt a katás, akkor vajon jó megoldás lehet-e az általányadózás? És a másik kérdés pedig mérnökként teszi föl valaki, bejelentett rendes 8 órás munkaviszonnyal rendelkezett, és úgy katázott mellette megbízási szerződés alapján cégeknek mérnöki munkavégzést. Ő ott 25 ezer forintot említ, de lényegében az a szabály, hogy valóban az általányadózást fog kelleni átgondolni, hogy 40%-os költség általánnyal lehet ugye működni, 24 millió forintos éves határig, tehát hogyha ebből a jogviszonyból, ebből a típusú tevékenységből 24 millió forintot gyűjt össze éves szinten, akkor maradhat ebbe az általányadóba, viszont ugye csak 1,2 millió forint lesz az az összeg, ami adómentesen kapható meg ebben a jogi keretek között, még felette 15% személyi jövedelemadót és 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot, valamint egy 2%-os helyi iparűzési adót kell fizetni. És hát ugye az általányadózás, mint minden más vállalkozási tevékenység, sokkal nagyobb adminisztrációval jár, mint a régi megszokott kata. Itt havonta kell bevallásokat benyújtaniuk.
Egy pillanatra még a magánszemély felé történő értékesítésnél maradni, volt egy ilyen kérdés is, hogy automatán keresztül, ennek van jelentősége? Vagy az mindegy, hogy hogyan, mind keresztül értékesítünk, az a lényeg, hogy magánszemély felé menjen. Tehát, hogy belefér-e az, aki automatán keresztül értékesít magánszemélyek felé?
Igen, én úgy gondolom, hogy bele fog férni.
Hogyha
egyéni vállalkozóként, főállású egyéni vállalkozóként üzemelteti ezeket az automatákat, és hát ugye ebben magánszemélyek fognak vásárolni, azt nem fogja tudni megoldani, hogy számlát adjon, de azt gondolom, hogy ebben a tevékenység kategóriában ez egyébként is elhanyagolható keret lett volna.
Akkor vannak még ugyan nyugdíjasok, például a nyugdíjas katásként évente egymillás forgalommal merre lehet a menekülési útvonal? Volt egy ilyen kérdés.
Így van, hát a jó hírem az, hogy ő neki nem kell menekülnie, hiszen egyszerűen az általányadózás számára teljes adómentességet fog biztosítani. Tehát az ő esetében mivel ő nyugdíjas, egyébként is kedvezőbb az adózása, viszont az 1,2 millió forintos éves összegi gyakorlatilag az általányadó adómentességet biztosít. Ha e fölött keresne, akkor személyi jövedelemadó kötelezettsége lépne be. Ugye az ő esetében azért könnyebb a helyzet egy nyugdíjas esetében, mert ő eleve nem lesz már társadalombiztosítás fizetésére kötelezett, tehát a fölött első jövedelemre is kedvezőbb 15%-os személyi jövedelemadós szabályok vonatkoznak majd.
Oké. Na, hát akkor nézem, mi maradt akkor még ki a te listádon?
A számlázások. Tehát itt ezzel kapcsolatban volt egy olyan kérdés, hogy szeptember 1-től nem számlázhat cégnek. Az augusztusban kiállított számlát szeptemberben vagy októberben, esetleg novemberben fizeti ki a cég, akkor elveszítheti a katás státuszt a vállalkozó, tehát alapesetben nem. Ugyanis a katában a számla teljesítési időpontja számít, tehát hogyha olyan számlát tud kiállítani még augusztusban, aminek a teljesítési időpontja is előre hozható, akkor gyakorlatilag nem számít, hogy mikor fogják kifizetni.
Igen, ezt már említettük, a múltkor is egy nagyon fontos dolog. Hát itt úgy érzem, hogy elég óriási rekord teljesítések és számlázások várhatók augusztusban, érthető módon. Jött egy, Milánál jött egy SMS
igen,
is,
mert igen, kérdések, gyorsan. Igen, a kérdések arra vonatkoznak, amik jönnek, ez az évközbeni változás, hogy pontosan idézem, azért azt tisztázzuk, hogy általányadózás a jelenlegi új kötatörvény szerint csak 2023. január 1-től van lehetőség, vagy visszamenőlegesen kell a bevallásokat elkészíteni 2022. január 1-től?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ugye az előre kapott kérdések között ugye nem volt benne, viszont nagyon nagy port kavart, ugyanis sajnos hát egy adó szakértő tévesen tájékoztatta a közvéleményt, és a pénzügyminisztérium azonnal kiadott ezzel kapcsolatban egy pontosítást, és megerősítette, hogy az általányadózás szeptember 1-től választható, illetve gyakorlatilag ugye kedvezmény is van ezzel kapcsolatban, mert az általányadózás választásának az időpontját 2022. október 31-éig kitolták, amivel visszamenőleg szeptember 1-ére visszamenőleg lehet majd ezt választani, tehát az rémhír, hogy csak 23. január 1-től lenne érvényes.
Oké. Judit, nálad maradt-e még egy-kettő, ami fontos?
Igen, egy témát nagyon szívesen mondanék még el. Méghozzá arról van itt szó, hogy például szerelőként hogyan maradhat a katában. Aha. Marika nénének megcsinálhatja a villanyát, de a társasházban a lépcsőház már nyugodtan leéghet, mert nem mehet oda dolgozni.
Igen, konkrétan
Lajos is. Házát megcsinálhatja, de Béla, aki generál kivitelező és ugye számlásot, már nem hívhatja őt. Hát sajnos...
Igen, hát most idéztél a kérdésből, ez konkrétan igen, így érkezett. Igen.
Így van, idéztem a kérdésből, és sajnos nagyon jól rámutat arra a problémára, hogy a magánszemélyeket a katában ki tudják szolgálni, viszont hogyha téges megrendelő van, adószámos megrendelő van, akkor ott már nem lesz megfelelő a kata. Nagyon fontos az, hogyha egyetlen egy számlát, akármilyen kicsi összeggel kiállít valaki adószámra, tehát cégnek, kifizetőnek, akkor onnantól fogva visszamenőleg az ominózus számla kiállítását megelőző nappal kiesünk a katából. Tehát, hogy ezt nagyon el kell kerülni, viszont még egy dolog, hogy hát ugye valamilyen szinten kettős jogviszony felmerülhet, de ez is nagyon szűk korlátok között. Hiszen ha valaki abban gondolkozik, hogy oké, akkor én egyéni vállalkozóként szerel a magánszemélyeknek, és egyébként csinál egy BT-t, amelyik BT-ből majd kiszolgálja a céges vásárlókat, akkor arra figyeljen, hogy ő a BT-nek beltagja nem lehet, mert az két korlátlan felelősséggel járó jogviszony, és ilyet nem az adózás, hanem a jogi szabályok miatt nem lehet vállalni. Tehát ő BT-nek csak a kültagja lehet, vagy nem BT-t, hanem KFT-t kell kvázi alapítani. A BT kültaggal kapcsolatban pedig van még egy kis probléma, tehát ha azt mondják, hogy akkor ők villanyszereléssel akarnak foglalkozni egy BT-ben, és mondjuk a kedves feleségét megkéri, hogy a BT-nek legyen a beltagja, ő pedig kültagként kvázi az árnyékban háttérben marad, de mégis ő fog dolgozni. Ez azért nem lesz megfelelő, mert ugye a villanyszerelési tevékenység az engedélyhez, illetve szakértelemhez kötött, de ugyanez igaz a fordított esetre, amikor fodrászatra szeretnék ezt alkalmazni, hiszen akkor onnantól a beltagnak kellene, hogy ezzel a szakmai képesítéssel rendelkezzen. Tehát ez a BT és az egyéni vállalkozó nem a legjobb megoldás. Ha KFT-t alapít valaki, akkor onnantól fogva már könnyebb ez a...
Oké, ez is rámutat, hogy azért mennyire bonyolult lett így most az életünk, illetve a katásoknak a helyzete, meg nehéz is a választás, hogy hogyan tovább. Judit, nagyon szépen köszönjük a segítséget ebben, és még nyilván lesznek kérdések, úgyhogy valószínűleg futhatunk majd még egy kört, hogyha újabb dolgok derülnek ki, illetve dilemmák, kérdések merülnek föl. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát neked!
Nagyon szívesen! És hát mindenkinek jó gondolkodást kívánok, és remélem, hogy sikerül meghozni azt a döntést, ami személyesen a leghatékonyabb lesz majd a számukra. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szép napot kívánok!
Szervusz még egyszer! Jancsa Pék Judit volt a vendégünk, a Leitner vezető tanácsadója, partnere, és akkor egy gyors zene után még a heti piaci összefoglalón következik.